Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és vendégeim Szücsné M. Adrián, az Ürömi Állatotthon vezetője, és Gáspár Zsófia, az Óbudai Kutyás Egyesület elnöke, akiket köszöntök, sziasztok!
Sziasztok, üdvözöljük a hallgatókat!
És ha valamikor, akkor évvégén nagyon-nagyon aktuális beszélni a kutyás életről, illetve a kutyás-nem kutyás közösségről, és egyébként magukról, az állatkákról is. Először kezdjük azzal, hogy Óbudán minden évben van adománygyűjtés a rászoruló kutyáknak, amelyet Zsófi te vezényelsz, és neked nagyon sok munkád van benne, úgyhogy ennek a keretei, amelyek most is lesznek, légy szíves, mondd el, hogy mik azok.
Nagyon-nagyon hálásak vagyunk az Óbudai Önkormányzatnak, mert most már ez az ötödik éve, hogy biztosítanak nekünk az adománygyűjtő faházukban 2 napot, amit az állatokra szánnak, illetve ezt az Óbudai Kutyás Egyesület szervezi, ott gyűjtünk, elsősorban kutyatápok szoktak érkezni, de cicáknak is gyűjtünk, és madaraknak, és amit a madáreleséget hoznak, azt szétosztjuk óbudai óvodáknak, iskoláknak, hogy a gyerekek tudják kitenni az eleséget a madáretetőkben, illetve a kutyáknak, cicáknak gyűjtést pedig most már 5. éve az Ürömi Állatotthonnal karöltve szervezzük, és azért velük, mert nagyon-nagyon sokat segítenek Óbudának. Minden ellenszolgáltatás nélkül szívvel-lélekkel jönnek menteni, hogyha találnak egy kutyát valakik Óbudán, és befogadják, és fantasztikus sok segítséget kapunk tőlük, arról nem is beszélve, hogy tartottak nekünk már olyan programot, ami a kutyáknak egy ilyen behívó alapengedelmességi tréning, és ez mind-mind ingyen, és bérment. Úgyhogy a legnagyobb hálámat úgy tudom feléjük kifejezni, hogyha én őket hívom meg erre az adománygyűjtésre, sütünk mézes kalácsot, van zsákba macska, és minden bevétel, és minden adomány, amit kapunk, az az Ürömi Állatotthonnak megy, és az Ürömi Állatotthonnal együtt megbeszéltük, hogy minden évben segítünk egy-egy kelet-magyarországi menhelyet, és idén a PCAS nyíregyházi kutyamenhely megsegítésére is gyűjtünk, ami azt jelenti, mert már nekik gyűjtöttünk, hogy összegyűjtünk sok-sok adományt, ez pénzadomány is lehet természetesen, és kutyatáp, szárasztáp, nedvestáp.
Pontos helyszín és pontos időpont.
Ez december 21-én 10 órától 22 óráig lesz nyitva az adománygyűjtő sátor, és december 22-én pénteken 10 órától 20 óráig várjuk az adományozókat. Ez a gyönyörűen feldíszített csillogó-villogó Óbuda főterén, uh-huh. A karácsonyi vásárban, a kisvasút melletti részen, az adománygyűjtő faházban várjuk szeretettel az adományozókat. Természetesen készülünk mézes kalácsokkal, igen, és mindenféle dologgal, és hát adományként egy adománygyűjtő dobozba lehet bedobálni a készpénzt, okay, és hogyha valaki tápot hoz, akkor ez lehet nedves táp, lehet száraz táp, lehet cicatáp, madártáp. A kérésünk csak annyi, és remélem, hogy ezzel Adrián is egyetért, hogy olyan tápot legyenek kedvesek hozni az adományozók, aminek van valamennyi, tehát picit minőségibb táp azért, hogy energiadús, tehát ezek az állatok, ezek kint vannak hidegben, és hogyha egy gyengébb minőségi tápot kapnak, azzal nem fogják átvészelni a telet. Tehát muszáj, hogy energiát kapjanak abból az eleségből.
Én azt gondolom, hogy fontos ezt meghatározni, hogy mire van szükség, és mire nincs szükség, és ebbe szerintem lehet, hogy nem is kell udvariaskodni. Nagyon fontos tudatosítani folyamatosan, hogy attól még, hogy valaki rászoruló vagy szegény, az nem azt jelenti, hogy rosszabb dologgal beérné, vagy gyengébb dologgal, mint amit nekünk magunknak vennénk, vagy a saját állatunknak adnánk. Úgyhogy szerintem nyugodtan mondd ki, hogy mi az, amit nézni kellene, akár a tápnál, a tápösszetételbe, mi a jelzése, hogy középkategóriás az a táp, tehát honnantól felfelé van az, aminek úgy hasznát tudjátok venni, hogy ez valóban tartalmas az állatok számára.
Hát igazából azt szoktuk mondani, hogy egy átlagos táp, amikor mondjuk nyár van, és azt szeretnénk adni az állatunknak, az egy 16%-os zsír és 26%-os fehérje tartalommal bír. Ez egy teljesen normális. Viszont télen, amikor hideg van, akkor azért legalább egy 20%-os zsírtartalmú ennivalót várnánk a kutyusoknak, mert az a télen a hidegbe, a sok esetben vidéken szalma nélkül átvészelő kutyusnak, az egy nagyobb segítség, mint hogyha csak simán kapna egy, most majdnem kimondtam, egy tápgyártót. Tehát, hogy minimum egy középkategóriás, magas fehérje és zsírtartalommal bíró táp legyen.
Jó, tehát akkor ezt hangsúlyozhatjuk, igen, hogy aki igen. tápot szeretne, az legyen kedves, figyelje ezeket az arányokat, meg igen. ezeket a százalékokat. Rendben. Ha az ürömi állatotthon tevékenységébe egy kicsit belemegyünk, ugye Zsófi azt mondta, hogy ti zokszó nélkül jöttök, mentetek, hogyha arra szükség van. Mit jelent ez? Tehát hogyan működtök ti ezen a területen, és mit tudtok tenni?
Igazából annyiból van szerencséje a harmadik kerületnek, hogy közel vagyunk. Uh-huh. Tehát van olyan rész, ami kifejezetten egy határkő választja el Ürömöt Budapesttől,
igen.
és ha bárki telefonál, hogy kutyát talált, akkor amennyiben a közelben van az egyik kolléganőm, aki állandóan autóval mászkál, abban az esetben azonnal megyünk, és akkor csipet olvasunk, illetve hát akkor most így jelenleg ő. Ha viszont valaki mondjuk talál akár máshol is, akkor szoktuk mondani, hogy akkor nyugodtan hozza be, csipet olvasunk, és hát reményeink szerint egyből haza is kerülhet a kutyus.
Kicsit menjünk rá a csip témára. Ma Magyarországon elvileg, és remélem gyakorlatilag is kötelező csippeltetni az állatokat, ami azt jelenti, hogy könnyen beazonosítható a gazda. Ez egy szabály. Ezzel szemben a gyakorlat? Tehát hogy állunk ezzel?
Hát én azt szoktam mondani, hogy 10 kutyából 8-ba van. Kettőben nincs, de hát jó, de ez mondjuk ez üröm és környéke.
Jó,
ha nagyon messze megyünk, akkor
jó,
ez már azért nem.
Persze, értem. Igen, tehát azért de a régiók között nagy különbségek igen. vannak, de a régiók között abban is nagy különbség van, hogy hogyan tekintünk az állatra.
Igen, igen. Viszont a 10 kutya arányát tekintve az a 2 kutya, akiben nincsen, az azért nagyon nagy rész nálunk is marad. Tehát azt nem is keresik. Mert sok ember úgy van vele, hogy azért nem tesz bele csippet, mert akkor nem tudják hozzá kötni, beazonosítani, és nem kell büntetést fizetni. Na most, ha szeretem az állatomat, akkor egyértelműen amiatt aggódok, hogyha elveszik, akkor hazakerülhet-e, vagy sem. Mert a csipp alapján be lehet azonosítani.
Akkor próbáljunk maradni azon a mesdjén, hogy azért tartunk állatot, mert szeretjük, azért tartunk állatot, mert gondoskodni akarunk róla, és mert amúgy ez a kapcsolat nekünk jó. Vegyük végig kérlek titeket a téli időszakban a kinti kutyatartásnak az alapkövetelményeit. Hogy hogyan tudjuk a kinttartott kutyát télvíz idején a lehető legnagyobb biztonságba és számára legmegfelelőbb ellátásba részesíteni.
Hát az elsődleges az, hogy maga a táplálék, amit kap, az magas zsír és fehérje tartalmú legyen.
Igen, erről már beszéltünk az adománynál is, tehát ez a saját kutyánkra
igen,
egyértelmű.
Így van, igen, így van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy télen legalább kétszer etessük a kutyát, legalább kétszer melegételt kapjon, tehát nem arról beszélünk, hogy a száraz tápot tegyük oda neki a vizet, mert az úgy is be fog fagyni, hanem legalább kétszer kapjon tápot meleg vízzel felöntve, mert akkor egyből kap folyadékot is. Tehát, hogy ez fontos, mert akkor legalább 12 óránként megvan az a melegségérzés, ami átjárhatja a kutyát, illetve ami nagyon fontos, hogy legyen egy szélvédett, illetve hidegvédett vacka, ami legyen egy jó kutyaház, vagy nagyon sokan, hál' Istennek, egyre többen csinálják azt, hogyha nincs is a kutyának kutyaháza, de legalább egy fűtött garázs van kutyaajtóval, ahova be is tud menni a kutya. Tehát a meleget mindenképpen biztosítani kell számára. Illetve ha kutyaház van, akkor abba szalmát és ne rongyot tegyünk, mert a vizes nedves kutya bemegy a házába, a rongy az nedves lesz, és azután a megfagy és hideg lesz. És utána onnantól kezdve hiába kap a kutya naponta kétszer meleg ételt, ha visszafekszik a jéghideg pokrócára, akkor nagyon csúnya meg tud fázni. Én ezért szoktam mondani, hogy hideg vizet ne is hagyjunk a kutya előtt, mert úgy is befagy. Inkább naponta többször kínáljuk meg a kutyát vízzel. És akkor nem lesz torokgyulladása, nem fázik meg. Illetve hát a kutyaházba abba a szalmát, hát legalább egy zsák szalmát bele szoktunk tenni, mert azt ő úgyis össze fogja törni, viszont kényelmesen bele tudja magát vackolni.
És az őt melegíti.
És az őt melegíti, igen. Sokkal jobban, mint egy nedves pokróc, vagy bármi. Még hogyha meleg is az a pokróc, akkor is abban ő nem tud magának annyira vackot építeni, mint a szalmába.
Igen, és az, ha jól tudom, hogy ez egy tévképzet, hogy a mindenféle ágytakarók, meg pokrócok, azok jól jöhetnek adomány tekintetében is, mert azt ezeket úgy, ahogy most elmondtad, hogy a saját kutyád alá se, ezt a kinti kenelbe lévő kutya alá se teszitek.
Nem, ugye? Nem, abszolút
mert
nem.
Mert ez innentől kezdve számotokra szemét lesz, tehát teljesen
hát
nem használható?
Igazából sok esetben egy kenelben tartott kutya játszik mindennel, ami a keze ügyébe vagy a szája ügyébe kerülhet, tehát úgy a lábosával, mint a pokrócával, tehát hiába tennénk be egy pokrócot, ő azt kihúzná, és avval játszana, persze biztos, hogy rá is feküdne, csak akkor már, hogyha szét van szakítva a 3-4 fele, hát akkor már az ideg, nem is hogy... így van, az meg a másik fele, igen. Igen, hogy azért nincsen értelme. Tehát mi mindig szalmázunk minden esetben, nekünk a meleg pokrócok, azok akkor kerülnek be, hogyha mondjuk le kell takarni a kutyaházat, ha úgy érezzük, hogy nagyon-nagyon hideg van, akkor azt még letakarjuk.
Szigetelt.
Igen, igen. Mondjuk nekünk most szerencsénk van, mert nagyon jó anyagból készítettek nekünk dupla falú szigetelt kutyaházat, tehát ez teljesen, mint amiből a mobilházak készülnek, abból az anyagból, tehát hogy azon biztos, hogy nem fog átfújni a szél, de azoknál a kutyaházaknál, amik fából vannak, azoknál azért előfordul, hogy a kutya leszedi az elejét, vagy esetleg megkezdi az oldalát, ott már előbb-utóbb egyik-másik szél elbérelt volt. És akkor, hogyha ezt letakartuk meleg pokróccal, akkor legalább valamilyen szinten bent tartotta a meleget. Az is fontos, hogy a kutyának maga a kutya mekkora, és mekkora a kutyaháza. Mert egy kis termetű kutyát beteszünk egy nagyobb kutyaházba, nem tudja befűteni. Tehát éppen, hogy akkora legyen maga az a kutyaház, mint amekkora szinte a kutya. Nem azt mondom, hogy a kutya kinyújtózva alszik, általában hidegbe pláne összegömbölyödik, de azért kényelmesen be tudjon menni, és le tudjon feküdni. Azt már kényelmesen be tudja fűteni magának. Sokan fölteszik ezeket a szilikon védőket, mivel a kutya nem feltétlenül lát ki rajta, vagy legalábbis nem tisztán, általában leszaggatják. Úgyhogy ezért szoktunk egy kicsikét pokróccal rásegíteni, hogy legalább a feléig lehúzzuk, hogy ha akar kilásson, viszont mégis azt a területet jól be tudja magának fűteni, ami neki van.
Testmozgás, meg foglalkozás szempontjából a kintartott kutyáknak a téli életmódja?
Ugyanúgy ki kell vinni. A rövidszőrű kutyákra télen is mi azért rá szoktuk adni a kutyaruhát, hogyha kivisszük. Télen is vannak sétáink, akkor azért mindenképpen, mert azért az egy 3-4 órás séta. Viszont amikor egy kutya kint mozog, és nagyon mozog, az nem fázik. Tehát, hogy abban nagyon nincsen baj, ugyanúgy le kell őket mozgatni. Persze nem a jégen, amikor jég van, akkor mi is inkább odafigyelünk arra, hogy nehogy elessenek, meg nehogy baj legyen, mert ha totyorog a kutya, akkor abban nem tudja magát fölfűteni. Tehát kell neki biztosítani azt, hogy legyen olyan rész, ahol futhat, játszhat. Nem azt mondom, hogy ugyanúgy és ugyanannyi ideig, mint nyáron, kevesebb ideig, de utána viszont vissza kell vinni a helyére, és ott tényleg pihenhet.
Olyan klasszul összefoglaltad, Adria, ezt, hogy kell a kutyákat kint, a vizet, hogy a meleget, hogy keverjük össze a száraz tápot, hogy mivel, hogy szalmát tegyünk, ne anyagot. Hagy szúrjam bele ide, Maja, azt, hogy szilveszterkor, szilveszter napján én arra kérek mindenkit, hogy aki megteheti, ne hagyja a kertbe a kutyát, engedje be az előszobába, vagy csukja be a garázsba, de semmiképpen ne hagyja egyedül a kertbe, főleg, hogyha elmennek vendégségbe, mert a durogást nagyon-nagyon sok kutya nem bírja, és menekülésre fogja magát, akár fennakadhat egy kerítésen, de szegénykém addig fut, ameddig csak bír, vagy ameddig el nem üti valami. Úgyhogy én mindenkit megkérek, hogy szilveszter napjára, hogy a szilveszteri állatmentő ügyeletnek ne legyen semmi dolga, és az ürömi menhelynek sem, próbálja meg becsukni a kutyáját a házba, főleg, hogyha
elmegy. Én ennek elébe megyek, mert pont azt gondoltam, hogy szánunk arra természetesen időt, hogy a szilveszterről beszéljünk, és nem csak arról, hogy mi történik fizikai szinten, hanem az. Én szeretném, ha ti majd azt levezetnétek, hogy mi történik az állatba, tehát, hogy ő miért fél, hogy hát, ha jobban megértjük akkor, ugye, hogy ő most éppen milyen állapotba kerül, de én ez elé mennék, mert én azt szeretném kérni a gazdáktól, hogy értem a kintartott kutyát, mindent értek, de hogy tényleg télen, éjszakánként minuszok vannak. Szóval, hogy nem lehetne, hogy egy fűtött helyiségbe esténként beengedni a kutyákat. Mert hogy nappal kint vannak, oké, de hogy az éjszakák, azok azért tényleg nagyon hidegek tudnak lenni. És ha mindaz meg is van, amit Adri elmondott, én akkor is azt szeretném, ha az éjszakát nem töltenék kint egy kutya se.
Megmondom őszintén, ha egy lakásban van 20 fok, kint viszont van mondjuk mínusz 10, éjszakára legyen mínusz 20, de akkor is az 30 fok. Hőkülönbség. És ha egész éjszaka bent van, a kutya lehet, hogy először melege van, de aztán aklimatizálódik.
Nem, én arra gondolok, hogy akkor... Nem, én nem erre gondolok. Én arra gondolok, a klasszikus kertben tartott kutyaknak az a funkciója, az akár egy garázsba, akár az egy előszobába, tehát ahol nem, csak ahol mondjuk tényleg nem fújja a szél, nem ázik fel a padló, igen. Ilyesmire gondolok. Azt én értem, hogy az nem jó, a kint is bent is tartott. Igen. Mert ugye a lakáskutyák, az én kutyám is lakásban lakik velem, ő egy napi 21-23 fokhoz van szokva, igen. Mindig is.
De ha leviszed, akkor kutyaruhát kap, gondolom, hogy ne
fázzon. Az én kutyám, én arra mindig azt mondom, hogy ez egy speciális eset, ez a kis kutya, mert ő neki soha semmi baja nincsen, ő neki mindig minden jó. Én egy ponton túl szoktam rá ruhát venni, és egy ponton túl el is viseli, de ahhoz már nagyon hidegnek kell lenni, viszont ő rendkívül mozgékony. Tehát ő onnantól, hogy lent van, onnantól kezdve ő nagyon sokat mozog. Igen,
ezzel ideje fázni.
Igen, ezzel a ruha dologgal megküzdünk. Mínuszba már elviseli. Uh-huh. Zenélünk, és aztán folytatjuk a beszélgetést innen vendégeimmel, Szücsné M. Adriennel, az Ürömi Állatotthon vezetőjével, és Gáspár Zsófival, az Óbudai Kutyás Egyesület elnökével. Maradjatok ti is.